Kérdeztem némán, miért vagyok, és miért élek én? Paksi szemmel kerestem célom, nem találtam semmi biztatót. Lelkem mélyén arra vártam, mikor hallok végre egy igazi szót. Váratlanul felém tártad kezed, asztalodnál elém adtad borot, kenyeret. Váratlanul felém tártad kezed, asztalodnál elém adtad borot, kenyeret. Leültettél asztalodhoz újra, föláldozva jó hírneved. Bűnösöknek lettél a barátja, hogy fölemeled az elesetteket. Hálás szívvel megyek eléd, megváltom, Uram Istenem. Kérlek téged, mutasd meg nékem, hova szántad az életem. Váratlanul felém tártad kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Váratlanul felém tártad kezed, asztalodnál elém adtad borod, kenyered. Nem vagyok én méltó, Uram, látod, tisztelettel, hogy fogadjalak. Úgy lehetnék én is a barátod, ha tested, véred megtisztítanak. Nem vagyok én méltó, Uram, látod, tisztelettel, hogy fogadjalak. Úgy lehetnék én is a barátod, ha tessed, véred megtisztítanak.
Áldalak téged az irgalom ajándékáért, amiben szabaddá akarsz tenni minket minden megkötözöttségtől, minden bűntől, minden halált hozó cselekedettől. Köszönöm, hogy a te gyermekeid lehetünk, és köszönöm, hogy szabadok lehetünk fiadban, Jézus Krisztusban. Köszönöm, hogy megváltottál bennünket, és hogy elfogadhatjuk tőled a szabadság ajándékát. Ébreszd el a szívünkben a vágyat az igazi szabadság után, hogy teljesen szabaddá váljunk a te szeretetedre és testvéreink szolgálatára és szeretetére. Árazd ránk a szabadság lelkét, a te szent lelkedet, aki által igazán szabadok leszünk. Amen. Ahogyan említettem, három nagy témaköré csoportosítottam a lelki gyakorlatot. Az első két téma már elhangzott, az egység és a határok, a megosztottság és a bűn. A következő három elmélkedés mind a szabadságról fog szólni, mert annyira fontosnak tartom. A mai elmélkedésben, a délutáni elmélkedésben arról szeretnék néhány gondolatot megosztani Mózes elhívása kapcsán, hogy mit jelent szabaddá válni. Isten szeretetében, kiválasztó és meghívó szeretetében. Kezdetben volt az egység. Az egység Istennél volt, Isten maga volt az egység. És kezdetben voltak a határok, amiket Isten szeretetből ajándékozott nekünk. Az előző elmélkedésben láthattuk, hogy mindennek a szétrombolása a bűn állapotába visz bennünket. Az egység szétrombolása és a határok tiszteletben nem tartása, vagyis a függetlenség a külső tekintélytől és a határaink átlépése a bűn állapotába vezet. Különbséget kell tenni a bűn állapota és a bűn, a konkrét bűn között. A bűn állapotába akkor kerülünk, amikor függetlenítjük magunkat a Szenttől. Akkor már fönnáll a veszélye annak, hogy az ellenség területére tévedünk, aki szabadon állítgatja az útjelző táblákat, és azzal szórakozik, hogy cserélgeti, és félrevedett bennünket. Ezért, ami igazán megment bennünket, és ami igazán kibontakoztat bennünket, az a függés, és ez a szabadság élménye. Amikor a kisgyerek, az egészen kisgyerek szabadon, önként, szeretetből függ a szüleitől, szabadság élménye van. Egyáltalán nem érzi rabságnak. Nem lázad és nem problémálik azon, hogy de miért kell függnem a mamától. Amikor valaki szerelmes, önként és szabadon teljes függésbe megy, és szabadság élménye van, pedig igába hajtotta a fejét, önként és szabadon, és mégis szabadnak éli meg magát. Határtalanul szabad az, aki igazán szerelmes, és boldog is, pedig egyre nagyobb függést vesz magára. Ezért a szabadság, az Isten gyermeki szabadság, az akkor bontakozik, amikor visszatérünk a függésbe. A bűn állapotát azáltal kell megszüntetni, hogy visszatérünk az Atyától való gyermeki függésbe és bizalomba. Ez a védettségünk, aki önként, szabadon függ a legnagyobb szeretettől, az jól érzi magát a bőrében. Az vidám. És aki vidám és jól érzi magát a bőrében, az alig-alig követel bűnt. Nem jut eszébe. Mert be van töltve a szíve. Azzal a szeretettel, akitől függővé tette magát. A gyerekek is akkor balhéznak, amikor nem érzik, hogy szeretve vannak, vagy nem tudnak szeretni. Akkor mindig áll a bál. Ha be van töltve a szívük szeretettel, akkor nem tépik egymást, hanem örülnek és játszanak. A bűn állapota az, amikor függetlenítjük magunkat a Szenttől. Elindulunk a tőle való függetlenségbe. Ez az, amikor a tékozló fiú azt mondja az apjának, add ki a nekem járó részt. És elindul. Attól kezdve bármi megtörténhet veled. Az ellenség területére tévedt, ki van szolgáltatva. És vissza kell térnie a függésbe, a gyermeki függésbe, az Isten gyermeki függésbe, hogy újra éljen. A bűn következménye mindig a szolgaság. Mások leigázása, és vagy önmagunk leigázása, szolgaságba taszítása. Mert aki bűnt követel, az rabszolgálja a bűnnek, a Szentírás szerint. Kiszolgáltatta magát. Lehet, hogy kényszerből, lehet, hogy önként, de az ellenségtől tette függővé magát. Mert nem akart függni a Szenttől. Isten irgalmassága szabadságot kér, és szabadságot ajándékoz. Isten mérhetetlenül szabad, és úgy mutatkozik be a Szentírásban, hogy ő a szabadító. A vele és egymással való kapcsolatunk boldogsága és boldogtalansága függ attól, hogy mennyiben fogadjuk el őt úgy, mint szabadítót, és mennyiben vagyunk készek elfogadni az általa felkínált szabadságot. Talán kiderül, hogy ez nem ugyanaz, mint amit a világ kínál fel számunkra szabadság élményként. Hogyan lehet eljutni az Isten gyermeki szabadság megélésére, vagy teljességére? Az első, amit fel kell ismernünk, és be kell ismernünk, hogy nem vagyunk szabadok. Ezt nagyon nehéz elfogadni. Mi azt játsszuk, hogy szabadok vagyunk. És megsértődünk, ha ezt kétségbe vonják. Beismerni, illetve felismerni és beismerni, hogy nem vagyunk teljesen szabadok, ez az első lépés. És itt nem csak a bűneinkről van szó, hogy nem vagyunk szabadok a bűneinktől, hanem a szokásainkról, amik megkötöznek bennünket, egészen pitiáner dolgok. Ennek így kell állnia, és mekkora szeretetlenség, veszekedés, gyűlölet van, mert a másik nem úgy tette. Hogy kell kinyomni egy fogkrémes tubusból a fogkrémet, az váló lehet. Mert van, aki így szokta, van, aki így szokta, van, aki göngyölíti, és mindig megy a balhé. Isten gyermekei ilyen apró szokásokon halálos bűnök tömegét követik el. Mert az, hogy haragszom, gyűlölködök, ítélkezem, és esetleg szidom a másikat, megalázom, rávágom az ajtót, ez Isten megalázása. Mert a szokásaim szentek. Nem Isten a szent, az én szokásaim a szentek, és ahhoz ragaszkodom. Ezek megkötöznek bennünket. Aztán nem vagyunk szabadok, mert vannak megkötözöttségeink, szenvedélyeink, amik gátolnak bennünket a szeretetben. A szenvedélyeink életünk egy területét bekötik, megkötnek és függővé tesznek bennünket. És a drogfüggés az nem ott kezdődik, hogy valaki elkezd szipuzni, vagy benyomja magába a kemény drogot. Ott kezdődik, hogy elkezd függni a billentyűktől, a tévétől, a cigitől, az internettől, a cuccaitól, és nem bír szabaddá válni. Dolgoktól függünk. A szükségleteink kielégítése, a vágy, ami a szívünkben van, az mindig Istenre irányul, a szeretet teljességére. Mivel mérhetetlenül türelmetlenek vagyunk, itt és most akarjuk a szeretetet, úgy, ahogy mi akarjuk, úgy, ahogy mi elgondoltuk, Istennel szemben is, ezért nem bírunk várni. És a szükségleteink szintjén megreked a vágy. Kielégítjük a szükségleteinket, hogy ne fájjon a szeretet utáni vágy. Evéskényszer, iváskényszer, szexkényszer, internetkényszer, sorolhatom még, hogy milyen ezer fajtája van a szükségleteink kielégítésének, amik aztán szenvedélyé alakulnak, és megkötöznek. Látszólag szabadok vagyunk, mint az a hajó, amit a kalózhajó megcsákjázott. Együtt úsznak, szabadon a nyílt tengeren. Lobog a vitorla, dagad, irányt is vesznek, csak össze van kapcsolva a kalózhajóval. És amikor szüksége van a kalózoknak egy kis cuccra, átmennek és kirabolják. És kezdődik minden előről. A gyilkos megcsákjáz bennünket, és azt az élményt adja, hogy szabad vagy, és közben beköti az életünket. Nem csak a bűneinkre, szokásainkra, megkötözöttségeinkre, szenvedélyinkre vonatkozik az, hogy nem vagyunk teljesen szabadok, hanem az eltökélt ragaszkodásunk az illúzióinkhoz, az előítéleteinkhez, a szokásainkhoz, az ítélkedéseinkhez, a hazugságainkhoz. Nem vagyunk szabadok a hajlamaink és ösztöneink miatt, a hamis vágyakozásunk miatt, mert mindannyian vágyakozunk az elismertségre, a hatalomra, a sikerre, a nyereségre. Ezek jó dolgok, csak akkor nem jó dolgok, amikor betegesen, minden áron ezekre vágyakozunk. Kell, hogy elismerjenek bennünket. De amikor kényszeresen függünk mások véleményétől és tekintetétől, akkor már óriási baj van. Hamis vágyakozásunk az elismertségre, hatalomra, sikerre, a nyereségre, haszonra, a beteges én központuságunk, megfelelési kényszerünk, kontrollkényszerünk, bebiztosítási kényszerünk és birtoklási kényszerünk mind-mind arra mutatnak, hogy nem vagyunk teljesen szabadok. Vagyis szükségünk van a szabadítóra. Ahhoz, hogy elinduljunk a szabadság felé vívő úton, gyakran segít a félelem, ami kiváltja a szabadság utáni vágyat. A félelem attól, hogy lebukunk, a félelem attól, hogy meghalunk, a félelem attól, hogy megbetegszünk, segíthetnek abban, hogy elismerjük, hogy nem vagyunk szabadok, és el kell indulnunk. A szabadsághoz vezető útnak fontos része a valóság szeretete, amit számomra a Gyökösi Mandi bácsi fogalmaz meg legszebben: ha nem lett az, amit szerettél volna. Belőled, férjedből, gyerekedből, állásodból, egészségedből, kapcsolataidból még mindig szeretheted azt, ami vagy, amivé lettél, amivé a másik lett. A szabadság választása a szívedben van. Te döntöd el, hogy utálkozol, vagy szeretni akarod. Jézus úgy döntött, hogy szereti, mert magára vette a valóságot, amiben élsz, beletestesült, és hív, hogy te is vedd magadra és szeresd. Nem a bűnt, azt Isten utálja, de a bűnöst nagyon szereti. Meghal érte. A valóság elfogadásában és szeretetében segít, ha elengedjük az ideáljainkat és az ideológiáinkat. Nagyon sokan közülünk az igazság letéteményeseinek tekintik magukat. Azonosítják magukat az igazsággal, és képtelenek egy jottányit is engedni belőle. Ideológiát gyártanak mindenből, mert ők az igazság letéteményesei. És segít a korlátaink és a lehetőségeink felismerése. Mert nem csak azt kell felismerni, hogy milyen korlátaink, határaink vannak, hanem azt is, hogy azokon belül milyen lehetőségeink vannak arra, hogy növekedjünk a szeretetben. Hogy elfogadjuk a valóságot és szeressük a valóságot, ebben gyakran segít egy váratlan esemény, tragédia, baleset, ami elvezet a biztonságból a szenvedés világába, és életünk újraértelmezésére és új értékek keresésére indít. Isten sokszor azért engedi meg a tragédiákat, baleseteket, szenvedéseket, hogy újraértelmezzünk mindent, és felismerjük, hogy a valóság Krisztusban van, és el tudjuk fogadni a valóságot. A szabadsághoz vezető úton segít, ha vannak stabil kapcsolataink, és segít az elkötelezettség, a barátság, a házasság, a közösség és a hivatás. Segít egy kísérő, aki nem ítélkezik fölöttem, akivel kölcsönösen megnyílunk egymás felé, aki szeret és megért, aki mellett jobb emberekké válunk. Szükségünk van ilyen emberekre. Segít a példakép. Az, aki előttünk járt, és az élete bizonyság arról, hogy a szabadságra vezető út járható. És segít egy barát, akivel kölcsönösen megnyithatjuk a szívünket, megérinthetjük a sebeinket, aki kiegészíti a hiányosságainkat. És a szabadsághoz vezető úton fontos, hogy találkozzunk az élő Istennel, aki jelen van a szentségekben, a testvéri közösségben, az igében, az imában és a másik emberben. Amit egynek tettetek vagy nem tettetek, azt nekem tettétek vagy nem tettétek. Az Istennek és az ő köztünk való jelenlétének a felismerése, és ettől a jelenléttől való szabad függés, ez segít a szabadsághoz vezető úton. Amikor elfogadjuk a hivatásunkat, a kiválasztottságunkat, és elkezdünk engedelmeskedni. Az engedelmesség nem parancs értettem, Uram, mondd meg, hogy mit csináljak, és én azonnal megteszem. Annak az elfogadása, hogy jelen van, ott, ahol te vagy, és ettől a jelenléttől való függés. Segít a kitartó harc, a küzdelem. Azért, hogy az igazságot, a szeretet igazságát és mások szolgálatát a saját elismertségünk, nyereségvágyunk, hatalomvágyunk és sikereink fölé helyezzük, mondja Jean Vanier. Ez segít, hogyha képesek vagyunk az igazságot és mások szolgálatát a saját nyereségvágyunk, hatalomvágyunk, elismertségünk és sikereink fölé helyezni. Nézzük meg, hogy hogyan történt mindez Mózes életében. Mózes jelentése, a nevének a jelentése, a megmentett, aki megment. Te is Mózes vagy, ha megengeded. Mert Isten téged megmentett, hogy te is másokat megmenthess. Mózesnek is fel kellett ismernie azt, hogy nem szabad. Ismerjük a történetet, nem fogom elmondani a kivonulás könyvét, de ajánlott olvasmány a lelki gyakorlat alatt is. A zsidók elszaporodnak Egyiptomba, a fáraók félni kezdenek tőlük, de a munkájuk kell, és úgy döntenek, hogy ritkítani kell őket, a fiúgyermekeket megöletik. Mózes megmenekül, egy kosárba teszik, aztán a fáraó lánya észreveszi, és átadja a Dadának, aki éppen Mózes édesanyja. És ő fölneveli a gyermeket. Mózes gyermek és ifjúkora elég kétes, ugyanis elfelejti a fáraó udvarában népét, elfelejti a népének a törvényeit és szokásait, szakít velük. Egyiptomi herceg lesz, vagyis elveszíti szabadságát, alkalmazkodik az egyiptomi udvar szokásaihoz, aztán emlékeztet, egyszer észreveszi a népének a tagjait, indulatból megöli az egyiptomit, aki a zsidókat bántja, és ezért nem jutalmat kap, hanem büntetést, mert akikért kockára tette az életét, azok jelentik fel, és menekülnie kell. Ekkor körülbelül 40 éves. Kezdődik a szabadsághoz vezető út. Az addigi biztonsági rendszer összeomlik, amit ő épített, és segít a félelem. El kell menekülnie, különben meghal. Aztán következik a valóság elfogadása és saját identitásának a fölismerése. Ez is elég hosszú idő, körülbelül 40 év. Istennek van ideje. Nem siet. A valóság elfogadásában és saját identitásának a felismerésében segít egy váratlan esemény. Megölte az egyiptomit, és menekülnie kell. Aztán menekülés közben találkozik Jetrónak a lányával, ez egy pogány pap, feleségül veszi a pogány papnak a lányát, gyerekei születnek, távol él népétől, sőt egyszer meg is tagadja a származását. Nagyon fontos a puszta a szabadsághoz vívő úton. A pusztában felismeri a gyengeségeit és emberi hiányosságait. Ő az egyiptomi herceg. Megismeri önmagát, de még nem akarja elfogadni önmagát sem és a hivatását sem. Amikor Isten megszólítja és kiválasztja őt a szeretetében, akkor elkezd magyarázkodni Istennel szemben. Különböző dolgokra hivatkozik. Először is hivatkozik az alkalmatlanságára. Ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, mondja Istennek. A kisebbrendűségi érzése nagyon nagy. Aztán áthárítja ezt a munkát Istenre. Ez a te gondod, Uram, nem az enyém. Amikor megérkedem, akkor mit mondjak? Amikor megkérdezik, hogy mi a neve annak, aki küldött téged? Mit feleljek? Aztán vádolja a népét. Ha nem hisznek nekem, és nem hallgatnak rám, egyáltalán nem hitt abba, hogy ez a nép megváltozhat. Aztán a dadogására hivatkozik. De Uram, én nem vagyok a szó embere, a szám akadozó, a nyelvem lassú, fogyatékos vagyok és korlátolt. És a végén kimondja, hogy nem akarok menni. Bocsáss meg, Uram, de küldj mást. José Prado Flores a Pusztán túl című könyvében ezt nagyon részletesen és szépen kifejti, amit én most itt csak röviden vázlatpontokba soroltam. Isten a közvetítőit nem erkölcsi minőségük alapján választja ki. Ábrahámtól kezdve így viselkedik az Isten. Ábrahám is hazudik, amikor azt kéri a feleségétől, hogy mondd azt, hogy nem vagy a feleségem. Dávid bűnét ismeritek. Jákob harcát ismeritek. Úgy tűnik, hogy az új szövetségben sem vált stílust az Isten. Péter, a főapostol, és a többiek is. Erkölcsileg nincsenek a helyzet magaslatán. Elárulják, megtagadják, nem értik a mestert, és egyfolytában azon versengenek, hogy ki lesz az első abban a királyságban, amit Jézus alapít. De Isten a közvetítőit nem erkölcsi minőségük alapján választja ki, hanem a hit képessége alapján. Neki ez számít, nem a bűnünk. Akarunk-e hinni benne, rámerjük-e bízni magunkat, vagy nem? Mindegy, hogy milyen bűnösök vagyunk, azt majd ő elintézi. Ha hiszünk benne, és rábíztuk magunkat. Ezzel szemben mi hány évet töltöttünk azzal, hogy megfeleljünk a bűntelenség eszményének, hogy majd alkalmasak legyünk arra, hogy keresztények legyünk. Hányszor csak ez kötötte le az időnket, energiánkat, hogy tisztának lássuk magunkat, és tisztának láttassuk magunkat. Ez a csúcs. Nem a hit és a ráhagyatkozás, az Istennel való járás. Mózesnek vannak hibái, és ezt tudja. Például nincsen szónoki adottsága. Uram, nem vagyok én a szavak embere. Sem tegnap előtt nem voltam az, sem azelőtt, mielőtt szolgáddal beszéltél volna. Nehéz ajkú, nehéz beszédű ember vagyok. A szöveg így folytatódik. Az Úr azt felelte neki. Kiteremtett szájat az embernek? Vagy kitesz némává, vagy süketté? Látóvá, vagy vakká? Nem én az Úr? Menj tehát, én pedig a száddal leszek, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj. Ebben a válaszban számomra Isten szuverenitása és abszolút irgalma mutatkozik meg. A kiválasztott ember hibáival és fogyatékosságaival szemben. Ne félj! Én a száddal leszek, én a kezeddel leszek, én a lábaddal leszek, csak indulj el! Bízd rám magad! Isten megbocsátja Mózes erkölcsi gyengeségeit, az egyiptomi megölését, Izrael népéhez való tartozásának a megtagadását, mert ismeri Mózes hitét. És ez a döntő, a hit. A szabadsághoz vezető úton a következő állomás új kapcsolatokra talál, akik segítik őt. A felesége Cippóra, a gyermekei Gersom és Eliezer. Nagyon érdekes a két gyereknek a neve. Kifejezik a védtelenséget és az oltalmat is egyszerre. Az első gyermeknek a neve azt jelenti, idegen vagyok, idegen földön. A második gyermeknek a neve azt jelenti, Isten az én támaszom. Eltelt közben egy kis idő, és a hit útján több tapasztalatra jutott Mózes. Áron lesz a szája, Hobab a szeme, Áron és Húr lesznek a támaszai, a pogány pap Jetró a tanácsadója, a 70 bíró a munkatársai, Józsué a segítője, de ahogyan José Prado Flores megjegyzi, Mózesnek nem voltak barátai, csak segítői. Tanácsadói, munkatársai nem voltak barátai. Pedig az is nagyon fontos a szabadsághoz vezető úton. Úgy tűnik, hogy nem csak az emberi értékek építik Isten országát, nem minden függ a karizmák számától és nagyságától, hanem sokkal inkább az elért megtisztulástól, a hit útján, ugyanis Isten áttetszővé tesz és tiszta szívűvé bennünket. Ezt majd ő elvégzi, csak indulj el vele. Ne te akard magad tiszta szívűvé tenni és jelenteni neki, hogy Uram, most már tiszta a szívem, gyere! Olyan, mint amikor a bébi azon mesterkedik, még menni se tud, hogy tisztába tegye magát. Mama, ne gyere, majd én megcsinálom, aztán, hogyha tiszta vagyok, akkor gyere is. Nem kell. Ez a szülei gondja. Gyakran kísérletezünk ezzel. Nem megyünk Istenhez, hogy vegye el a bűneinket, hanem mindenféle önmegváltó akcióba kezdünk, hogy Istennek tetszőkké váljunk. Csak tisztában ne tegyen bennünket. Gyakran a szegénységünk az a keret, amely kiemeli Isten mindenható tevékenységét, az egyetlen, ami a külső és belső rabságunkból megszabadít bennünket. Vagyis Isten mindenhatósága az életünkben akkor kezdődik, amikor elérünk a saját mindenhatóságunk végéhez. Amíg még van dobásunk, addig Isten vár. Azt várja, hogy együttműködjünk vele, és figyeljük az ő dobásait. Azt nehezebb kibírni, mert mi tudjuk, hogy hogy kell. Az ő mindenhatósága ott kezdődik, amikor a saját mindenhatóságunk végére értünk. Amikor Isten valami fontosat akar véghez vinni bennünk vagy általunk, úgy tűnik, hogy mindig megingatja a biztonságunkat, és arra hív, hogy a vízen járjunk. És nem mondja meg, hol vannak a cölöpök. Csak mondja, hogy gyere. És őrátekintve el kell indulni. És Mózesnek is a szabadsághoz vívő úton találkoznia kell az élő Istennel, aki van. Miután Mózes végül Isten elhívását elfogadta, megkérdezi. Íme, elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nekik, atyáitok Istene küldött engem hozzátok. Ha ők akkor azt kérdezik tőlem, mi az ő neve? Mit mondjak nekik? Isten erre azt mondta Mózesnek, én vagyok az, aki vagyok. Aztán azt mondta, ezt mond Izrael fiainak, az, aki van, küldött engem hozzátok. Isten önkinyilatkoztatása az égő csipkebogorban az egyik legdöntőbb esemény, nem csak az üdvösség történetben, hanem az emberiség történetében is. Isten megjelent már másképpen is, például Ábrahám előtt. De az egy Isten eddig az embernek sosem nyilvánította ki a lényét, nem mondta meg a nevét, és nem hívott el senkit arra, hogy ezt a nevet a népével is közölje. Amikor el akarja vezetni az ő népét a szabadságba, vagyis Isten gyermekeinek a szabadságába. És valamennyien tudjuk, milyen nehéz Istennek a létezését hitben elfogadni, az ő jelenlétében, ami rejtett, tájékozódni, és mindig meglepő beavatkozását megérteni és elfogadni. Úgy tűnik, hogy a rejtőzködő Isten mindig közbelép, és várja, hogy a hit fényében megértsük őt. Ha hiszed, hogy ő irgalom és szeretet, és így olvasod újra a történetet, és vársz egy kicsit, nem azonnal kéred és követeled, hogy megértsd, akkor derengeni fog. A hit félhomálya. Derengeni fog, és gyanakodni fogsz, hogy tényleg igaz. És visszatekintve ismeri föl a lélek Isten munkásságát, szeretetét és gondoskodását az ő életében. Előre csak a hit homálya vagy félhomálya mutat. Csak visszafele értjük meg. Mi következik mindebből kapcsolataink boldogságára vagy boldogtalanságára nézve? Azt gondolom, hogy a kapcsolataink boldogsága függ attól, hogy elfogadjuk-e az Isten által felkínált szabadságot, és élünk-e ezzel a szabadsággal, vagy pedig továbbra is a rabságot választjuk. Azokat a rabságfajtákat, amiket az elején felsoroltam. A szokásaink, bűneink, ítélkedéseink, előítéleteink, kényszereink és a többi. Mert minden ilyen rabság akadályoz bennünket abban, hogy szabaddá váljunk a szeretetre. Isten szeretetére és az embertársaink szeretetére. És ha nem akarunk szabadok lenni, és nem akarjuk a szabadságunkat használni, bűnt követünk el azokkal szemben, akiket Isten ránk bízott. Mi következik mindebből a kapcsolataink boldogságára, boldogtalanságára nézve? Gyakran jut eszünkbe a két lélek lakik bennünk elmélet. A Biblia elemzésnek ezt a módját nem a mély lélektan 20. századi képviselői fedezték fel, hanem már az egyházatyák és a sivatagi atyák is ismerték, mint Evagrius és Cassianus a 3. és a 4. században. Minden emberi szívben, mondja José Prado Flores, a férfiéban és a nőjében egyaránt, csak úgy, mint minden közösségben és népben, egy fáraó és egy Mózes küzd egymással. Az elnyomó és az elnyomott. Két lélek lakik bennünk. Van egy elnyomott részünk és egy elnyomó részünk. Milyen megoldásokkal kísérletezünk? Az egyik megoldás, hogy belesodródunk a szolgaságba. Történelmi vagy lelki szolgaságba. A lelki szolgaság az, amit már említettem, hogy aki bűnt követel, rabszolgálja a bűnnek. Ha az egyiptomiak és az izraeliták alatt az emberi személy két oldalát látjuk, vagy értjük, akkor azt látjuk, hogy a félelem és az erőszak elnyomja a saját vitalitásukat, életerejüket. Az ember gyakran tart a legjobb adottságaitól, és elfojtja magában a szabadság utáni vágyat, és gátolja a saját kibontakozását és mások kibontakozását. Tönkreteszi magát, és másokat is. De nem csak magunkkal vagyunk így. Úgy tűnik, hogy az egyházban is igyekszünk megszabadulni azoktól, akikben ott van ez a vitalitás, a változtatni akarás. A reformátoroktól mindig féltünk, és a reformtól is mindig tartottunk. Nagyon gyakran úgy jelenünk meg a világ előtt, mint egy múzeum, amiben múzeumőrök vannak. És csak a kiállítás tárgyaira vigyázunk. Csak ne történjen semmi. Hála Istennek a Szentlélek nem múzeumot hozott létre, hanem Krisztus titokzatos testét, és gyakran nagy vihar csinál. És fölforgat mindent. És felébreszti, újra és újra felébreszti a szabadság utáni vágyat. Ugyanez van a társadalomban is. Mindig a legjobbjainkat nyírjuk ki legelsőként. Nehogy véletlenül fölébresszék a szabadság utáni vágyat a többiekbe. A munkahelyen is a lehető leggyorsabban azoktól akarnak megszabadulni, akik túl jók. Van egy másik lehetőség is, amikor az elnyomót akarjuk megölni. A bennünk élő egyiptomit, vagy pedig a köztünk élő egyiptomit. Megeshet, hogy az elnyomót nagyon könnyen Istennel azonosítjuk. Nincs szívszaggatóbb, mint szüntelenül azt tapasztalni, hogy Isten arcát eltorzítják, képtelen módon azt állítják, hogy ő egy világon kívülálló hatalmasság, aki nincs jelen az életünkben. Ez a legnagyobb sikere a gonosznak, a keresztények körében is. Isten egy távoli önkény úr, lesipuskás rendőr, vagy bíró, vagy pedig pénztáros a kijáratnál. Aki azt várja, hogy megbüntethessen, vagy lefülelhessen, ezt nevelték belünk. A jó Isten mindent lát. És mit csinál a gyerek? Fél, hogy észreveszik. És az ilyen Istennel nem mer bizalmas, szeretetteli kapcsolatba lenni. Bujkálni kezd ő is. Az Isten képünk, az Isten képek, amiket a szívünkben hordozunk, nagyon gyakran egy világtól kívülálló hatalmasság, aki nincsen jelen az életünkben. Jézus Krisztusban egész másképpen mutatkozott be Isten. Úgy látjuk a hitoktatásunkban is gyakran, hogy el van telve önmagával, saját dicsőségével és boldogságával, és csak játszadozik a világunkkal, amely számára semmit sem jelent, nincs rá szüksége, és úgy tűnik, hogy magára hagyja mindannyiunk haláltusájának közepette. A modern ateizmus minden irányzata elutasítja Istent, mondja Maurice Sundell, Isten a nagy félreértés című könyvében. Olyan nagy gondolkodók, mint Marx, Sartre, Camus elutasítják Istent. Elutasítják, mert a fáraó képében látják, aki fenyegetést jelent az ember számára. Tabut, tiltást és korlátot. És erre az Istenre nemet mondanak. De ez az Isten az általunk kitalált Isten. Nem az élő Isten, aki megtestesült Jézus Krisztusban. A másik megoldás, alkalmazkodunk a rabszolgasághoz és a szokások őrévé válunk. A héber törzs számára a legnagyobb veszélyt az egyiptomi elnyomókhoz való alkalmazkodás jelentette. Jó ez nekünk úgy, ahogy van. Mennyire belesimulunk történelmi, társadalmi szinten is a rabszolgaságba. Fogyasztói diktatúra van, divat diktatúra van, és mi alkalmazkodunk. Önként, és igazodunk a szokásokhoz. Megvolt nekik is az egyistenük, de még nem ismerték fel, hogy neki van hatalma arra, hogy megszabadítsa őket. Hiányos volt a személyes és a közös identitástudat a zsidóknál. És ezért cselekvésképtelenek voltak minden vitalitásuk ellenére. A fáraó és a népe félt tőlük, mert életerős nép volt. Szaporodott és nagyon erősek voltak. És mégsem tudták lerázni az egyiptomiak igáját. Hiányzott a személyes és közös identitástudat. És nagyon sokszor ezért arat fölöttünk diadalt a gonosz, mert hiányzik a keresztény identitástudat, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Jézusnak a barátai, akikért meghalt és megváltotta őket, és bennünk a Szentlélek lakik. Hiányzik az identitástudatunk, és azt gondoljuk, hogy azzal vagyunk azonosak, amit elértünk, birtoklunk, a dolgainkkal. És ezért leigázhat bennünket a gonosz. És elgondolkodtató, hogy mennyi energiát fektetnek mai politikusaink abban, hogy kiírtsák az identitástudatot, a magyar és a keresztény identitástudatot. Mert csak így lehet rabszolgaságba taszítani és tartani. Másképpen nem lehet. Ha sikerül, akkor életképtelenné válik a nemzet, akkor is, hogyha nagyon erős. Nem tud semmit csinálni. És a kereszténység is elveszíti az erejét. Lásd, Mohamed falfirkák, vagy firkák, karikatúrák. Semmi erőnk nincs. Nincs identitástudatunk. Valami más van. Nem azt szeretném, hogy fanatista, fundamentalista módon essünk neki a más vallásoknak, csak nincs tartásunk. Már ki se kérjük magunknak. Nem is tudjuk, hogy ki kellene. Nem is tudjuk, hogy miről van szó. Hogyha mi Istenünket bántják, hogyha a keresztények Istenét meggyalázzák, akkor semmi probléma. Ha ugyanezt teszik Mohameddel, nem is Isten, csak proféta, hűha, ott van identitástudat. Egyéni és közösségi is. Ez példa. Nem kell fanatistának és fundamentalista Mohamedának lenni, de lehet tanulni mindenkitől. Az önállóság iránti vágynál jóval erősebb volt bennük a fennálló viszonyok közötti elismerés és biztonság iránti vágy. Ezzel tudnak a legjobban megfogni bennünket egyházi és társadalmi vezetőink. Elismerés és biztonság. Mindenki ezt ígéri. Minél erősebb az elismerés utáni vágyunk, annál gyengébbé válunk. Minél kényszeredettebbé vált a biztonság iránti vágy, annál nehezebben lett elviselhető az, hogy mindez bizonytalan lesz, hogy innét el kell menni, és el kell indulni a puszta felé. Ezt én a történelem során ott látom mondjuk az állam és egyház kapcsolatában, hogy félünk attól, hogy elveszítjük az állam kegyeit és támogatását. És amikor ettől félünk, akkor kényszeredetten alkalmazkodunk. Pedig szabadok vagyunk, sokkal szabadabbak, mint gondolnánk. És mégsem merünk élni vele. Nem csak alkalmazkodunk, van egy másik megoldás is. Elfogadjuk a szabadságot, amit Isten felkínál, és küzdünk érte. Miért kell szabaddá válni? Miért kell elfogadni az Isten által felkínált szabadságot? Azért, mert csak szabadon tudunk elköteleződni mások szolgálatára és az igazság mellett. Csak szabadon tudunk elköteleződni. Ezért folyamatosan kell küzdenünk önmagunk felszabadításáért a bennünket fogvatartó kényszerek alól, hogy szabaddá válva egyre nagyobb szabadságra segíthessük azokat, akikért felelősséggel tartozunk. A szülők, amit tehetnek a gyermekeik, a legtöbb, amit tehetnek a gyermekeikkel, hogy egységben vannak, és segítik őket kibontakozni szabadon, felelősséggel az Isten szeretetében. Ez a legtöbb, amit tehetünk, hogy szabadok legyenek, és felelősséggel tudjanak belenőni Isten szeretetébe. Mert ez a kiteljesedés iránya. És ezért szabaddá kell válni a szülőknek, és különben nem tudják megtenni. A szabadsághoz vezető út sohasem könnyű, mondja Jean Vanier. Valódi küzdelmet feltételez, belső fájdalmat és szorongást, szomorúságot és ürességet fogunk érezni, ahogy megváltozunk és megpróbálunk nagyobb igazságban élni, kiemelkedve a beteges én központuságból, ami talán a legnagyobb rabságunk. Szent Pál apostol szavaival fejezném be, testvérek, a meghívástok szabadságra szól. Csak ne éljetek vissza a szabadsággal, a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak. És aki elindul a szabadság útján, és hűségesen küzd a szabadságért, annál megjelennek a lélek gyümölcsei. Mert ahol ott a Szentlélek, és működik ott a szabadság. Ezek a gyümölcsök, szintén a Galata levél szerint, szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, és ezek ellen nincs törvény, semmilyen törvény. Néhány kérdés ahhoz, hogy az elmélkedés alatt elmélyíthesd a hallottakat. Mik a szabadsághoz vezető utadon az akadályok? Én felsoroltam néhányat a teljesség igénye nélkül. Megengeded-e, hogy Isten szabadságra vezessen és szabaddá tegyen? Ne azt mondd, hogy nem tudok szabad lenni. Senki nem kérte, hogy te tedd magadat azzá. Akarod-e, és együttműködsz-e Istennel, hogy szabaddá tegyen? És kiknek a segítségét kéred, vagy fogadod el a szabadsághoz vezető úton? És hálás vagy értük. Ennyit szerettem volna megosztani ebben az elmélkedésben veletek.
Fogadd el, Uram, szabadságomat fogadd te egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésen. Mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre minden. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed. Csak egyet hagyj meg, ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemben. Minden, de minden, gazdagság enyém, más semmi. Szabadságomat fogadd el egészen. Vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésed. Mindazt, amin van és ami vagyok, te adtad ingyen. Egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésen. Csak egyet hagyj meg, ajándékodul, szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemben. Minden, de minden, gazdagság enyém, más semmi nem kell. Minden, de minden, gazdagság enyém, más semmi nem kell.